Tisztel köszöntök a Mi Atyánkról szóló előadás sorozatunk harmadik alkalmán, amelynek tehát a kiadott programtól eltérően most ez a témája, hogy a szenteltessék meg a te neved, a jöjjön el a te országod után, hogy mit is foglal magába ez a kérés, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, és ismét szeretettel köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatók, a múlt alkalommal egy nagy történelmi áttekintést mellékeltünk ahhoz a kéréshez, hogy jöjjön el a te országod, ez mit is jelent, milyen két értelemben használatos a Bibliában az Isten országa kifejezés, mint egy jelen való értelem, hogy az egyes embernek a gondolkodás módjában hogy születik meg az Isten országáról szóló bibliai tanítás, illetve hogyan talál visszhangra, és második értelemben, hogy majd az idők végén, a történelem végén, hogy jön el az Isten országa Jézus második eljövetelével. Mondom, egy nagy történelmi áttekintés volt a múlt előadásunknak a középponti része. A mai alkalommal nem annyira a történelemben fogunk mozogni, mint a mostani életünkben, és az emberi életünknek egy nagyon nagy kérdését vesszük szemügyre, tudnék az akarat kérdését. El is mondanám, hogy miről fog szólni a mai előadás, három részre bontottam a témát. Az első, és azt hiszem, hogy a leghosszabb részben egy kis meditáció következik majd az akaratról, hogy mi is a Biblia szerint az akarat, hova tegyük ezt, meg hogyan is viszonyuljunk hozzá. Utána rátérnék majd arra, hogy hogyan is nem lehet követni az Isten akaratát. Bármennyire is szeretné egy ember, de így nem lehet követni az Isten akaratát. És a befejezésül majd arra fogunk kíváncsiak lenni, hogy hogyan is valósulhat meg az Isten akarata az ember életében. Tehát azt hiszem, hogy három nagyon elválasztható alfejezet ez a mai előadás kapcsán, talán el is tudjuk választani, az irodalmi szemelvények, zenei szemelvény is rajta van a táblánkon, amelyek majd közben-közben meg fognak szólalni. Tehát akkor az első kérdést mindjárt hadd vessem fel Jézusnak a harmadik kérése nyomán, hiszen a Mi Atyánkban az első három kérés tartozik együvé, és majd a negyedik kéréstől fogva kezdődik egy másik szakasz. Ezt majd a következő alkalommal szeretném részletezni a szerkezetnek ezt az összefüggését. De most a mai alkalommal látjuk azt, hogy az első és legfontosabb kérés után, hogy az ember élete az tanúságtevő élet legyen a teremtője mellett, hogy az Isten nevét megszentelni a jó élettel lehet, az Isten szerinti élettel lehet. Ez a legeslegfontosabb kérés. Jézus ezt helyezte az ére, hogy az ember éljen úgy, amire az Isten megteremtette. Tehát élje a szeretet életét és a boldogságnak az életét. Nyilvánvalóan, hogy ez kapcsolódik azzal, hogy nem csak önmaga számára szeretne az ember békés és kiegyensúlyozott életet, hanem mások számára is. Tehát rögtön az első két kérés Jézus összekapcsolta, és már a második kérésben a másokért való felelősségvállalás jut érvényre. Tehát jöjjön el a te országod, hogy éljünk azért, hogy az Isten országa mennél előbb eljöhessen, és olyan földi történelmet írjunk, amelyben nem lesz majd ellenségeskedés, gyűlölet és halál és gyász. És ezután tért rá Jézus arra, mert hogyha valaki már magáévá tette ezt a programot, hogy mit jelent ez, hogy szenteltessék meg a te neved is, már tudja azt, hogy mit jelent az, hogy jöjjön el a te országod, azután fogja az ember az egész életére nézve fölvetni ezt a nagy kérdést, hogy mi is az Isten jó és tökéletes akarata, hogy mondja Pál a Római Levél 12. fejezetében, van-e az Istennek valami olyan jó és tökéletes akarata a mi magunk életére nézve, amit megismerhetünk és amit követhetünk. Mert mi már olyan sok mindent akartunk itt a Földön, és olyan sok mindenre vágyakoztunk, és olyan sok mindent megkívántunk, amire aztán kiderült, hogy nem jó és tökéletes akarat. Hát a harmadik kéréssel Jézus azt célozta, hogy az életben van egy hatalmas küzdelem, egy minden emberre váró küzdelem, lehet, hogy valaki nem vallásos vagy nem keresztény értelmet hívő ember, de ezt a küzdelmet minden embernek meg kell vívnia, és ez a küzdelem a saját akaratunkkal való küzdelem. A saját rossz kívánságainkkal, a saját elhibázott döntéseinkkel, a saját sokszor az értelmünkkel szemben megmakacsoló, magát megmakacsoló akarattal való küzdelem. Tehát ez egy óriási harc, ez egy óriási tusakodás, és Jézus arra tanította a követőit, hogy a Mi Atyánk harmadik kérése szerint, hogy minden imádságban meg kell erről emlékezni. hogy ne az ember akarata érvényesüljön, hanem az az akarat érvényesüljön, ami jobb, ami tökéletesebb a mi számunkra is, a mi magunk akaratánál. Igen, ám, de ez nagyon sok kérdést fölvet. Nagyon sok ember azt mondja, hogy hát ő azért tartja magát embernek, mert amit akar, azt véghez akarja vinni. Ő nem akarja megtörni az akaratát. Meg ez, ettől még a háta is borsódzik, hogy ilyesmit halljon, hogy az akaratot le kell győzni, vagy az akaratot meg kell törni. Ez nem jó dolog. Mások azt mondják, hogy hogy lehet, hogy az emberben olyan sokféle akarat van. Azt szokták mondani, hogy az akarat valami olyan félelmetes erővel jelentkezik az ember életében, már a kisgyermekeknél látjuk azt, hogy olyannyira tudnak akarni azok a gyerekek. Nem gondolkoznak, nem lehet velük beszélni, ők csak hajtogatják, hogy nekik ez kell, meg az kell, meg amaz kell, vagy az ösztön életnek valami olyan fékeveszett indulata nyilatkozik meg az akaratban, sokan azt mondják, hogy ez ellen küzdeni szinte nem is lehet. Ezért kell megvizsgálnunk azt, hogy mit mond a Biblia arról, hogy mi is az akarat. Mi az Istenben az akarat, és mi az emberben az akarat. Egy nagyon nagy Biblia verset írtam fel elsőként a táblára, és alá is húztam. Jézus Krisztusnak az a halála előtti utolsó sátoros ünnepén mondott nagy beszédéből való ez. Sokszor olyan mondat ez, hogy átsiklunk rajta, de én most mégis szeretném felolvasni a teljes szöveg környezetében. János evangélium a 7. fejezet 16. versétől két vers mindössze, amelyben Jézus egy hasonlíthatatlan mély meghatározást adott az ember életében az akarat szerepéről. Tessenek figyelni, ez a jézusi meghatározás a következőképpen hangzik. Ugye Jézus felment a sátoros ünnepre, az északi országrészből ment le a déli országrészbe, először késleltette ezt az utazását, a sátoros ünnep körülbelül ilyenkor volt október, a mi október-novemberi időszakunk tájékán Palesztinában, ezzel záródott le az évi ünnepkör. És Jézus, amikor megjelent Jeruzsálemben, hatalmas beszédeket mondott, amelyek megosztották az embereket, és heves indulatokat forraltak Jézussal szemben, és az elkövetkezendő fél évben Jézus útja nagyon közvetlenül haladt egészen a keresztre feszítésig. Tehát János evangélium a 7. fejezet 16. és 17. verse így szól. Felelt Jézus nékik és mondta, az én tudományom nem az enyém, hanem azé, aki elküldött engem. Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti egy tudományról, vajon Istentől van-e, vagy én magamtól szólok. Mondom, nagyon egyszerű igevers, talán első hallásra nem is tudjuk itt felfedezni azt a mély tartalmat, amit most szeretnék ebből kibontani, még egyszer felolvasom. Felelt néki Jézus és mondta, az én tudományom nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem. Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti-e tudományról, vajon Istentől van-e, vagy én magamtól szólok. Jézus Krisztusnak ebben a beszédében, tehát előfordul ez a szó, hogy akarat. Ha valaki cselekedni akarja az Isten akaratát. De mit is mondott ezelőtt Jézus, hogy ki az, aki cselekedni akarja igazán az Isten akaratát? Egy nagyon egyszerű sémát rajzoltam itt fel a táblára. Jézus azt mondta, hogy ha valaki megismeri, az Isten meghallja és megismeri az Isten tudományát, tehát értelmileg kezdi befogadni azt, amit az Isten mond. Ugye Isten a tudomásunkra hozta a bölcsességét a beszédei által, és ezt a mi értelmünkkel, a mi gondolkodásunkkal tudjuk felfogni. Ha valaki felfogja ezt a tudományt, és dönt amellett, hogy e szerint akar élni, és úgy akar élni, ahogy azt Isten mondja, akkor fog sikerülni az, hogy valaki azt teszi, amit Isten tanít, és amit Isten vár tőle. Vagyis ez a nagyon egyszerű séma, ez hogy néz ki? Úgy, hogy az az igazi akarat, és így teremtett bennünket Isten eredetileg, hogy a legfontosabb rész az életünkben az értelem, a gondolkodás. A gondolkodásunkkal kell megragadnunk az igazságokat. Az Isten az életet különböző igazságokra alapított, egy nagy I betűt írok ide a táblára, és ezek az igazságok körbevesznek bennünket, ezek az igazságok hatnak ránk. A Biblia szerint a teremtett világot Isten az igazság és a szeretet törvényére alapította, tehát az igazság, hogy úgy mondjam, az tényleg az utcán hever, az igazságba az ember mindig belebotlik, az igazságot nem lehet elnémítani. Így mondja Pál apostol a Római Levél első fejezetében, az igazsággal egy valamit lehet tenni, feltartóztatni. Az igazságot nem nekünk kell kitalálni, az igazságra nem nekünk kell rájönni. Az igazság a természeten keresztül, a lelkiismeretünkön keresztül, száz és ezer csatornán keresztül közelít meg bennünket. Ez egy valamit tudunk tenni rossz értelemben, feltartóztatni, mert különben az igazságot az emberi értelem nagyon könnyen be tudja fogadni, magáévá tudja tenni. És Isten így teremtett bennünket, hogy az értelmünk legyen az Úr az életünkben, és amit megismerünk, amit felfogunk, és amit igazságnak ismer el az értelem, arra adhat parancsot a lelki élet másik összetevőjének, az akaratnak, hogy aztán e szerint cselekedjünk. Tulajdonképpen a lelki életünk nagyon egyszerűen ebből a két komponensből áll az ember eredeti teremtettsége folytán. Ha amit itt most bekarikáztam, ezt nevezzük léleknek, akkor az emberi lélekben ez a két alap dolog van jelen. Az embernek a gondolkodása, az értelemvilága, és amit az ember megragad és jónak és igaznak ismer, arra utasíthatja a lelki életnek egy másik részét, az akaratot, hogy azt hajtsa végre, azt teljesítse. Meg fogjuk látni, hogy a bűneset itt is alapvető változást hozott az ember életében, mert ezt a harmonikus értelem-akarat összhangot megbontotta. Tudnék, az értelem nem csak így hat az akaratra, az akarat is visszahat az értelemre. Mert amit én jónak ismerek meg, és amit meg akarok cselekedni, és sikerül is megcselekednem, annak a jó dolognak a megcselekvése, az mint egy bizonyság az értelem számára is, hogy így kell élni, és így lehet élni. Tehát ez visszahat az értelem és az akarat, az kölcsönhatásban van egymással. Egyrészt van egy függő viszony, hogy Isten szándéka szerint mindig az értelemnek kell játszani a vezető szerepet, de másrészt van egy kölcsönös viszony, hogy az akarat az mindig megerősíti az értelem meggyőződését. Most a bűneset következtében az értelemnek és az akaratnak ez az összhangja megbomlott. Az ember továbbra is képes felismerni igazságokat, csak ott van a nagy probléma, hogy az ember a saját maga erejéből nem tudja utasítani az akaratát, hogy az általa fölismert igazságokat végre is hajtsa, tehát hogy véghez is vigye. Itt van az a nagy küzdelem, amelyben a legnagyobb bepillantást a Bibliában Pál apostol római levelének a 7. és a 8. fejezete nyújt, amely arról beszél, hogy sokszor még a hívő embernek az értelme is amit megragad és amit igaznak tart. Még egy kifejezetten igazságra törekvő és hittel élő ember sem tud végrehajtani, mert az akarata ellenszegül. Mert ott van az emberi életben egy megmagyarázhatatlan kettősség, hogy szinte akkor is, amikor az ember gyönyörködik már a belső ember az értelme szerint az Isten törvényében, azt látja, hogy egy más törvény van a tagjaiban, és az a más törvény, az az önzés törvénye felpiszkálja az akaratot, és ennek nap-nap után vagyunk a tanúi, hogy bár belátjuk valaminek a jó voltát, de nem tudunk a szerint élni. Tehát látjuk mi, hogy mi a helyes, mi a követendő út, de amikor arra kerül a sor, hogy most e szerint kellene élni, ezt nem tudjuk végrehajtani. Kedves hallgatók, hogy mennyire mély ez a bűneset utáni szembenállás az értelem és az akarat között, most egy kis kitérőt teszek, de ez nem lesz kitérő, csak egy nagy zárójel. Ezt azzal szeretném bizonyítani, hogy tulajdonképpen mióta a világ, minden vallás és minden felekezet ennek a diszharmóniának a megszüntetésére törekszik. Tudnék, annak a diszharmóniának a megszüntetésére, amit így tudnék most itt jelezni, hogy ellentét feszül értelem és akarat között. Ha ebből a szempontból megnézzük a világ valamennyi vallását, akkor azt találjuk, hogy az összes vallás lényegileg két-három csoportba sorozható be. A vallásoknak az egyik része azt tanítja, és ezek főleg a keleti vallások, hogy az emberi életben az akarat annyira megromlott, annyira használhatatlan, annyira kormányozhatatlan, hogy a vallásnak a fő célja abban áll, hogy az akaratot le kell építeni. Az akaratot itt a földön szinte meg kell semmisíteni. Ugye ezt szolgálják a keleti vallásokban az értelmet edző meditációk, az értelmet felerősíteni kívánó különböző gyakorlatok, hogy az értelem olyan erős legyen, hogy az ember semmit ne akarjon, egyáltalán semmit ne is tegyen, csak a tiszta szemlélődésben, a tiszta meditációban merüljön el, mert mondják ezek a keleti vallások, és hát részben nem is vallások, hanem már gyakorlatok, mint a jóga, az emberi életnek a legnagyobb problémája az, hogy az emberek állandóan vagy ezt akarják, vagy amazt akarják, vagy ezt kívánják, vagy amazt kívánják. Az emberi életnek ez az összevisszasága onnan származik, hogy az ember tulajdonképpen felfoghatatlan és kormányozhatatlan a sok kívánságában és az akaratának a megbojdulásában. Tehát az akaratot le kell építeni, így lehetne ezt jelezni, hogy egyszerűen át kell húzni az akaratot, csak maga az értelem és a tiszta szemlélődés vezesse az embert. Ezzel kapcsolatban hallgassunk meg egy verset, nem akarom ezzel húzni az időt, és nem különböző keleti vallásoknak az iratait szólaltatom meg, hanem 14 sorban ezt elmondta egy magyar költő. A költőnk ugye többször járt a Távol-Keleten is, már a két világháború között, amikor Babits felfedezte a tehetségét, és hát valóságos csoda gyermekként mutatták be, és hát az is volt Vörös Sándor. Vörös Sándor a 40-es években különböző szonetteket írt. És az egyik szonetje, ha nem talán a leghíresebb szonetje, ez a Héfaisztosz. A Héfaisztosz című szonetjében tulajdonképpen elmondja azt, amit én önöknek itt prózában szerettem volna valahogyan hozzáférhetővé tenni, hogy ő mit gondol arról, hogy az emberi életben az akaratot hogyan kell leépíteni. A szonetnek a címszereplője Héfaisztosz, akinek az életét Homérosz Iliászának 18. énekéből ismerjük, és a magyar irodalomban Babits a hasonló című szonetjében dolgozta fel, egyébként a magyar irodalomnak egyik legnagyobb szonetje ez a babicsi Héfaisztosz. Ugye Héfaisztosz tudjuk jól, hogy Hérának egy ilyen lenézett gyermeke volt, mert ugye sánta volt, és a mitológia szerint, a görög mitológia szerint Héra ledobta a mennyből. És az a Héfaisztosz leesett a tengernek a mélységébe, és a leghíresebb munkáját ott készítette, ez volt az Achillész, vagy Achilleusnak a pajzsa, ez a híres védelmi szerszám. De miről is ír verset itt Vörös, mert 14 sor fog most felhangozni, és nagyon oda kell figyelni, hogy az ember az első hallásra meg tudja különböztetni, hogy itt miről van szó. Héfaisztosz ugye kovács lett. Kovács és ötvös lett, aki az akaratát nagyon kellett, hogy használja. Először fönn a mennyben, ugye Héra mellett, akitől nem akart elszakadni, először ott nyilvánult meg az akarata, mint a kisgyermekek akarata, mint a fiatalok akarata, mert ez valóban igaz és hétköznapi tény, hogy a gyerekeknek és a fiataloknak sokszor nagyon erős az akaratuk, de értelem nélkül. Sokszor tényleg olyan vak az akarat, amit a keleti eszméket leginkább átvevő múlt század elejé filozófus mondta, Schopenhauer, ugye, akinek a híres műve a világ mint akarat és képzet, ugye az egész múlt századi gondolkodás befolyásolta, ugye azt mondta Schopenhauer, hogy a világ alaptény az akarat. Itt nincs miről beszélni, értelemről, meg hitről, meg Istenről. Ide születik valaki ide a földre. Egy kis húscsomó az a kisgyerek. Na de hát az már akar. Aztán, hogyha amikor felnő, még inkább akar. És az emberek, amit akarnak, az keresztül akarják vinni. Tehát az egész világ az akaraton sarkalik. És ezért ilyen ez a világ, mert mindenki azt akarja keresztül vinni, ami neki jónak tetszik. Ebből van ez a nagy káosz. Babits is nagyon a Schopenhauer befolyás alatt volt, még Babits a halálos ágyán is azt írta a beszélgető füzeteibe, hogy én a világon egy nagy filozófust ismerek, és ez Schopenhauer. Schopenhauer volt az, aki ezeket a keleti vallásokat, keleti tanításokat Európa számára, hogy úgy mondjam, importálta, és azóta körülbelül 200 éve ezek a keleti vallások és praktikák hatalmas nagy befolyást élveznek az európai kultúrában. Amikor megszólal most a vers, tessenek figyelni három dologra. Vörös Sándor így kezdi a versét, hogy lendült, szökött az első mozdulat. Ugye az embereknek a kezdeti akarata. Lendült, szökött az első mozdulat. Ugye a gyereknek és a fiatalkornak ez az ellenállhatatlan akarata. Ugye Héfaisztosz itt tulajdonképpen csak ürügy, illetve csak embléma, itt minden emberről szó van. A költő azt akarja kifejezni, hogy minden ember olyan hatalmas akarattal jön a világra, és annyira szeretné véghez vinni az akaratát. A második akarat, majd ez a második versszakban jön ki, azt mondja, a második görcsös volt. Miért mondja ezt, hogy a második görcsös volt? Azért, mert ugye amikor Héfaisztosz ledobta Héra a tengervizébe, és ott a tenger mélyén kovácsoltak Hilleus pajzsát, akkor ott Héphaisztosz, ami nagy dolgot akart létrehozni, amit senki nem hozott még létre. Hát ez tulajdonképpen a felnőtt kor küszöbe, hogy az emberek, ahogy felnőnek, elvégzik az iskoláikat, vagy elkerülnek egy munkahelyre, hogy a kezdeti nagy lelkesedés, hogy én majd valamit létrehozok, amit senki nem hozott létre, és akkor következik a görcsös bizonyítás, hogy én ezt akarom, én ennyit érek, én több vagyok a másiknál. Jön a felnőtt kornak a nagy gürcölése, hogy fölébe kerekedni a másik embernek. És aztán utána jön a harmadik akarat. Tessenek megfigyelni, lendült, szökött az első mozdulat, karjának izmát érzé már a sánt, ez az első akarat. A második görcsös volt, elgyötörte egy pontra szegzett szívós indulat, stb. Amikor fennfénylő pajzsokat álmodott és csinálta Achilleus pajzsát, de ami bennünket érdekel, a keleti vallások szempontjából ez a harmadik akarat. Mert azt mondja Vörös Sándor, hogy hova jutnak az emberek, hova kellene, hogy jussanak az emberek. Vörös Sándor, mondom, a keleti vallások nagy propagátora a magyar irodalomban. Így kezdi az ottáva, tehát a szonet 8 sora után a utolsó 6 sort, Pinty csőrnél gyengébb volt a harmadik. Döbbenetes, ugye, a modern lírának a nagy hasonlata, hogy Pinty csőrnél gyengébb volt a harmadik. Vagyis az ember először nagyon akar, gyerekkorában, fiatalkorában, felnőtt kora elején görcsösen akar, de azt mondja Vörös Sándor, hogyha valaki ezt a földi életet úgy éli meg, ahogy a keleti vallások tanítják, akkor oda kell, hogy eljusson, hogy az ember az élete végére mondjon le az akaratról. Az akarat az olyan halvány, olyan megfoghatatlan, lenyászni, a Pinty csőrnél gyengébb volt a harmadik, csöprezdülés a két nagy társ tövében, tehát az előző két nagy akarat tövében, csöprezdülés a két nagy társ tövében, mondani, ez egy modern líra, ez nem egy Petőfi és Arany versbeszéd, azért idézem előre, hogy lássuk és fogjuk a dolgokat. Azt mondja, fürödve az erő fölöslegében, tehát amikor az ember látja már, hogy úgy se lehet megváltoztatni ezt a világot. Mennél inkább meg akarjuk változtatni, annál rosszabb lesz. Ne akarjunk semmit. Onnan való, ahol békénk lakik, hol tákút tátong mindennek szívében, tessenek figyelj, mindennek szívében tákút tátong. A semmi. Mindennek szívében tákútátunk, s a tedd boldog, ha benne, és az utolsó szóra hagyja a legnagyobb feszültség feloldását, s a tedd boldog, ha benne alhatik. Tehát olyan legyen ez a harmadik akarat, hogy ne akarjon az ember semmit, ne tegyen az ember semmit, aludjon a tett. Mindenki szívében ott van a tág, az űr, a tákút tátong mindennek szívében, és tedd boldog, ha benne alhatik. Hatalmas szonett ez, a magyar irodalomnak egyik legnagyobb szonettje, most független attól, hogy én egy szemernyit nem adok az eszméire, és nem tudom elfogadni ezt az eszmerendszert, de mint szonett, mint kifejezése annak, hogy a keleti gondolkodás mit akar mondani. Hogy a keleti gondolkozás az egy módszeres leszoktatás az akaratról. A keleti gondolkodás azt mondja, hogy azért van olyan sok baj ezen a világon, mert az ember nem tudja megüresíteni magát az akaratától, és az egész keleti vallás és filozófia tulajdonképpen egy ilyen öngyilkos filozófia, hogy szoktam nevezni, mert az a lényege, hogy már itt a Földön mondjunk le arról, nem csak az akaratunkról, hanem arról, hogy létezni egyáltalán jó. Nem jó létezni. Csupa fájdalom és szenvedés az élet. Jobb lenne, hogyha nem élnénk, és ha valaki erre rájön, hogy jobb lenne, hogyha nem élne, akkor nem kell visszajönni a létforgatagba, akkor nem fog reinkarnálódni. Ugye itt innen van a nagy reinkarnációs kör is. Aki erre nem jön rá, és azt mondja, hogy én élni akarok, én szeretnék élni, meg ezt akarom az életben, meg azt akarom, hát az a halál után majd újra meg fog testesülni, és ha nem tud erről lemondani, megint újra meg fog testesülni, a szamszára köre, tehát a létforgatag köre forog, és akár 6-7-szer megtestesül is az ember. Ha viszont lemond az ember a létezésről, akkor az ember a nirvánába kerül. A tiszta nem létbe kerül. Ahol tákút tátong mindennek szívében. Az alapvető kérdésre hívtam fel itt a figyelmet, tehát arra, hogy a verset azért hallgatjuk meg, hogy az első nagy választ jellemezzem egy kicsit, hogy a keleti vallások szerint az akaratot teljesen meg kell törni és meg kell semmisíteni. Ha az akarat megmarad az emberben, és él, és hat, akkor vége van az embernek. Hát ennyi bevezető után most tényleg hallgassuk a verset.
Vörös Sándor, Héfaisztos. Lendült, szökött az első mozdulat. Karjának izmát érzé már a sánta, mely szinte végtelenbe szétszaladt, s a gyors bolygók terét magába zárta. A második görcsös volt. Elgyötörte egy pontra szegzett szívós indulat, mely álmodott fennfénylő pajzsokat és rejtett kincsek századát a földbe. Pinty csőrnél gyengébb volt a harmadik. Csöprezdülés a két nagytárs tövében, fürödve az erő fölöslegében. Onnan való, ahol békénk lakik, hol tákú tátong mindennek szívében, s a tett boldog, ha benne alhatik.
Kedves hallgatók, a vallásoknak a másik válasza erre az alapvető összeütközésre az szokott lenni, hogy nem az akarattal van probléma, hanem az értelemmel. És épp a fordított utat javasolják, mint ami most előbb elhangzott a keleti vallásokat képviselő vörös részéről. Bizonyos vallások, vagy bizonyos felekezetek, vagy bizonyos felfogások szerint az emberi életben éppen az a nagy probléma, hogy az értelem nem tud megnyugodni, és nem tud beállni egy helyes irányba. De nem baj, üssek ő a dolgot, hogy így mondjam, most gyorsan jellemzem az összefüggéseket. Nem baj, hogyha én értelmileg nem győződtem meg valamiről teljes mélységében, de akarjak. Akarjam a jót, vigyek véghez emberileg szép és méltánylandó cselekedeteket. Nem baj, hogy a háttérben nem támogat az értelem. Hát ki tudna itt az értelmével biztos ösvényre jutni, vagy teljes megbizonyosodásra jutni? Hát az már szinte gyanús. A fő dolog az, hogy ha belátok valamit, ha nem látok be valamit, de akarjam mindig a jót. A kötelességemet teljesítsem. Ez a felfogás a 18. századtól fogva különösképp elterjedt, hogy az értelmiség körében a kantiánus filozófia vált a világértelmezés alapjává. Ugye Immanuel Kantnak van az az elmélete, hogy az emberben a tiszta ész, a gondolkodás soha nem tud bizonyosságokra eljutni. Így mondja Kant, hogy az ember mindent be tud látni, de mindennek az ellentétét is be tudja bizonyítani. A tiszta ész például be tudja látni, hogy van Isten, de ugyanez a tiszta ész bizonyítani tudja azt is, hogy nincs Isten. Ha csak az eszünkre hallgatnánk, hát akkor nem is tudnánk, hogy hogyan lehetne élni, mert az eszünk, a tiszta gondolkodás, a tiszta logika, a tiszta tudomány, az mindent és mindennek az ellenkezőjét is tudja bizonyítani. Ezért azt mondja Kant, hogy az emberben nem a legfontosabb az értelem. Milyen érdekes, ugye a felvilágosodás századában valaki ezt mondja, hogy nem az értelem, az ész a legfontosabb, hanem az emberben a legfontosabb nem a tiszta ész, hanem az erkölcsi meggyőződés, a lelkiismeret, a szív meggyőződése. Ha én nem látom is be, hogy van Isten, ha nem tudom is bizonyítani mindenki számára, hogy van Isten, mégis éljek, akarjak élni úgy, mintha lenne Isten. Vagyis azt mondja Kant, hogy a tiszta ész kritikája az első nagyműve, a gyakorlati ész kritikája a második nagyműve, hogy az emberben az észnél is fontosabb a lelkiismeret, a kötelességérzet. Ha valamit nem tudok is belátni, de akarjam az örök erkölcsi törvények szerint folytatni az életemet. Itt se akarok sokat beszélni, hiszen a Bibliáról van szó, és az előadásunk nem annyira egy kultúrtörténeti vagy művelődéstörténeti jellegű, csak mégis azért hozom be ezeket az összefüggéseket, mert tudom, hogy sok ember ezzel küszködik. Itt is egy vers hadd illusztrálja azt, amit elmondtam. Sík Sándornak, a professzornak és a piarista szerzetesnek a legutolsó verse fog megszólalni. Sík Sándor a 20. századi magyar költészetnek jelentékeny személyisége, az irodalom elméletírásnak is jó képviselője. 1963-ban írta, és éppen ide kell, hogy csatlakozzék a sorozatunkhoz, a Néma mi atyánk című versét. Idős ember volt már, de a vers azért jelentékeny vers, mert őszinte a vers, és elmondja, ugye Sík Sándor pap volt, tehát papköltő volt, elmondja azt Sík Sándor, hogy milyen ellentétek feszülnek benne. Mennyire nem látja világosan az utat értelmileg. De a vers azzal fejeződik be, hogy habár ő nem látja, meg nem is tudja elgondolni, meg most már idős is, de akarom. Tehát ha valamit nem látunk is be, vagy nem tudjuk bizonyítani a magunk számára kellőképpen, de akarjuk, a fő dolog az, hogy akarjuk a jót, a többi nem érdekes. Ez a, persze a kereszténység régebbi történetében is benne volt ez a felfogás, úgy hívták, hogy voluntarizmus. Amikor valaki mindent az akaratra épít fel. Amikor nem gondolkozik azon, hogy az akarat mögött ott kell, hogy legyen egy biztos meggyőződés, és Istentől kapott biztos meggyőződés, hanem az ember úgy gondolja, hogy ha valamit akarunk, azt meg tudjuk csinálni. Lesz még egy harmadik válfaja is a gondolkodás történetében, ezért nem beszélek erről sokat, a vers egyébként magáért beszél.
Sík Sándor, a Néma mi atyánk. Hozzád, veled, neked mondani egy utolsó éneket, imában ömleni eléd legutolsó, de hűséges cseléd. De jaj, ha nem igaz. Szobám csupa por, kertem csupa gaz, csupa lelógó tört faág, a templom messze, a könyv nehéz, ólom csizmában toporog az ész. És mégis ő van itt, immár tőlem el nem veszik, nap után, éj után én téged hívlak, mi atyám. De mire jó egy lámpástalan rádió? Hogyan szólítsam az ég urát, egy siket néma mi atyánkon át, a szói közül minden második alattomosan elrejtőzködik. Bénult napokon, izzadt éjeken, az értelem is értelemtelen és imátalan. Magam vagyok, egészen egymagam. De talán mégis volna valami helyettem hinni, vallani, nevemben felimádkozó, karikás kis szentolvasó, egyetlen társam, aki vagy, karikagyűrűm, el ne hagy. De nem hagytalak-e téged el én, szómmal, amelyből kialudt a fény, szívemmel, amely csupasebb, elmémmel, amely űrnél üresebb, s nem hagytam-e el veled együtt azt, aki az űr fölött virraszt? Mit felelek, hisz nem tudok felelni, mit felelhet a mindennek a semmi? Akarom élni az egész hitet. szeretni, ahogy Isten szeret, és bízni akarok abban, amit Krisztus hozott. Nem érzem, nem is gondolom, de akarom.
Mi lehet a harmadik megoldás az értelemnek és az akaratnak erre a feszültségére és ellentmondására? A keleti vallásokkal már egy jókora karéit kiszeltünk a vallások kenyeréből. A most megszólalt Sík Sándor vers meg a középkori kereszténységnek és egyháznak az állandósult felfogását tükrözte. De milyen érdekes, hogy van még egy harmadik megoldás is, ami az én véleményem szerint, a bibliai meggyőződésem szerint nem helyes, de egyre inkább elterjedt. Régen megkaptam már és forgattam Loyolai Szent Ignác lelki gyakorlatos könyvét. Magyarul is kiadták. De nem régen került a kezembe, mert most fordították le Miguel de Unamuno-nak a Kereszténység agóniája című könyve. Unamuno a két világháború közötti spanyol irodalomnak a legolvasottabb írója és költője volt, akinek a hírnevét az is fokozta, hogy el kellett hagyni a Spanyolországot, mert a nézetei miatt sem az állam, sem az egyház nem nézett rá jó szemmel, egyébként katolikus vallásban nőtt fel, és ebben a Párizsban írt, a 20-as évek végén Párizsban írt könyvében milyen érdekes a cím, hogy a Kereszténység agóniája. Azt mondja, hogy az a kereszténység, amiben én felnőttem Spanyolországban, az agonizál. Ennek a kereszténységnek nincs jövője. A 8. fejezetében találtam rá, most, hogy végigolvastam ezt a könyvet, ide évben adták ki, egy olyan részletre, amelyben felidézi, hogy Loyolai Ignác hogyan alapította meg a jezsuita rendet. Ez az értelem és akarat közötti feszültség megoldásának egy nagyon jellegzetes és a 16. századtól fogva nagyon elterjedt megoldása. Mondtam az előadás előtt, hogy én NATO csatlakozásra nézve nem nagyon nyilatkozom, de most kiolvashatják ezekből a gondolatokból, hogy körülbelül mit lehet erről gondolni. Tudnék, a politikai gondolkodás is ezen alapszik. Ugye Loyolai Ignác katona ember volt, nagyon súlyosan megsebesült, és utána lépett egyházi pályára, és létrehozta azt a szerzetes rendet, ami mind a mai napig a világon a legismertebb és leghatékonyabb szerzetes rend, ezek a jezsuiták, a Jézus Társasága. 1553. március 26-án egy levelet írt Rómából a portugál jezsuitáknak, Loyolai Ignác és Unamuno ezt idézi ebben a könyvében. Figyeljék meg a levelet, a levél részletét, rövid leszek, a következőképpen írja. 3 fok van vezet odáig, hogy az emberben összhang legyen. Az első fok abból áll, hogy a testvér, tehát a szerzetes, a jezsuita, végrehajtja, amit megparancsolnak, de ez csak akkor méltó az engedelmesség erényének a nevére, ha eljut a második fokra, ami azt jelenti, hogy magáévá teszi az előjáró akaratát is. Tehát nem csak a célra vonatkozik a parancs végrehajtása, hanem az odaadásra is, amelynek pontosan összhangban kell lenni az előjáró tetszésével, illetve nem tetszésével. És ha valaki saját akaratán túllépve, teljes mértékben, tökéletesen át akarja adni magát, akkor annak az értelmét is fel kell ajánlania. Az értelem az engedelmességnek egy másik felső foka, mégpedig úgy, hogy nem csak a benne levő akarat, hanem a benne levő érzés is egybevágjon az előjáróéval, és annyira vesse alá a saját ítélőképességét az előjárójának, amennyire odaadó szándéka meg tudja hajlítani az értelmét. Mert minden igazi engedelmeskedőnek igyekeznie kell azt érezni, amit az előjáró érez. Vagyis el kell hinnie, hogy igaz, amit az előjáró annak nyilvánít. Hogy megkönnyítsék ennek az engedelmességnek egyfajta szkeptikus racionalizálással történő elérését, a jezsuiták kigondolták ezt a formát. Vagyis az életben az a fontos, hogy egy fölöttem álló ember mit mond. Ha egy fölöttem álló ember mond valamit, először el kell fogadnom azért, mert fölöttem áll. Ő hatalmasabb. másodszor az akaratomat is összhangba kell hozni vele, harmadszor az értelmemet is alá kell rendelnem neki. Kedves hallgatók, így talán érthetjük, hogy miért olyan óriási a befolyása ennek a rendnek, mert minden egyes tagjától ezt kívánja. Ha valaki belép ebbe a rendbe, annak azt meg kell tennie, amit az előjárója mond. De nem csak úgy tessék-lássék kell megtennie, hogy most megteszem, mert az előjáróm, hanem az akaratomat meg kell győznöm, össze kell törnöm, hogy én most akarjam is azt, amit ő akar. De még ez sem elég, az értelmemet is össze kell törnöm, és nekem úgy is kell gondolkoznom, ahogyan ő gondolkozik. Kedves hallgatók, 400 éve nem csak egy rendnek ez a jelszava, hanem ugyanabban az évszázadban, egy kicsit korábban fejtette ki a politikáról a véleményét Niccolò Machiavelli, aki azt mondta, hogy minden politikának is ez a jelszava. Aki belekerül egy politikai gépezetbe, annak el kell fogadnia azt, amit annak a gépezetnek a vezetője mond, de nem csak úgy tessék-lássék, az akaratát teljesen alá kell rendelni az ő akaratának, de nem csak az akaratát, az értelmét is. Tehát, hogyha előbb azt mondtam, hogy a keleti vallások szerint az akaratot meg kell semmisíteni. A középkori kereszténység szerint az értelmet kell megsemmisíteni, és akarjunk, akkor azt mondanám, hogy ennek a 16. századtól kifejlődő gyakorlatnak, amit mondom, ez a lelki gyakorlatos könyv tartalmaz, tehát ez alapján bárki ezt a gyakorlatot elvégzi, az embernek mind a kettőt meg kell semmisíteni. A fő dolog az, hogy a hatalom mit akar. Elég világos, nem? Elég sok példát láttunk erre vonatkozólag. Tehát ennyi alakult ki, mondom, ezt a nagy zárójelet most be is zárom. Az emberiség történelmében vagy azt mondták, hogy az akarata bűnös, tehát az akaratot törjük meg. Vagy azt mondták, hogy az értelem gyenge, hát akkor az értelmet dobjuk ki, és akarjunk. A kötelességünket teljesítsük, és milyen jó polgárok leszünk. Vagy pedig azt mondták, hogy ugyan kérem, emberben értelem és akarat. Hát nem ez a fontos. Az a fontos, hogy ki van felül. Ki beszél? Ki akar irányítani? Ki a hatalom? Ki az erő? Azért mind a kettőt össze kell törni. Hát körülbelül itt vagyunk a mai életben, és a mai életet amennyire irányítja a politika, így irányítja, hogy az embereket belül össze kell törni. Az emberek akarják azt, amit valaki felül akar, és aztán még úgy is gondolkozzanak, hogyan ők gondolkoznak, akik vezetik az embereket, tehát mind a kettőnek meg kell semmisülni. Erre szokták azt mondani, hogy a mai ember, ha politikával sokat foglalkozik, akkor végül mi marad benne? Semmi nem marad benne. Semmi nem marad benne. Ahhoz az anekdotához jutunk el, amit Kosztolányi Dezső halhatatlan tollal megörökített az Esti Kornélban. Biztos idéztem már itt Budapesten is ezt a rövid történetet, hogy kiáll a politikus az emberek elé, és fölteszi a kérdést, hogy emberek, ostobák vagytok? Hallgassatok meg engem, és még ostobábbak lesztek. Tehát körülbelül a világ ezt tudta ajánlani, de vallásos meggyőződésből kiindulva, a 16. századból kiindulva, és ez a folyamat tart a mai napig. Most bezárom ezt a nagy zárójelet, és azért mondtam el ezt önöknek, hogy világosan meg tudjam különböztetni azt, hogy a Biblia mit válaszol erre a kérdésre. Hogy mi Istennek a válasz erre a kérdésre. Mert a Biblia tud arról, hogy az emberi értelem igen meggyengült. Arról is tud a Biblia, hogy az akarat szinte kormányozhatatlan, mert hogy egy gyenge kézben milyen legyen az akarat. Egy gyenge kézben csak ide-oda tud siklani az akarat, és az ember élete valóban a közveszélyesség élete. De a Biblia ezért tanítja a következőket. Sem ezt, sem azt megsemmisíteni nem kell, de a legnagyobb veszély és a legnagyobb támadás az emberrel szemben. Az emberi életben, a bűn világában is lehetséges az, hogy az értelem megváltozzék. A változásnak először az értelemben kell bekövetkeznie, és ezt nevezi a Biblia görög szóval, hiszen sokszor beszéltünk róla, metanoiának. Az értelem a nousz megváltozásának. Az emberi értelemnek át kell fordulnia, meg kell változnia. Az önző értelemnek önzetlen értelemmé kell megváltoznia. És hogyha az emberi életben végbe megy ez, hogy az ember megváltozik, a gondolkodásában, mert először a gondolkodásban kell megváltozni, akkor egy Isten által megerősített gondolkozáson keresztül maga az Isten tudja már az akaratot befolyásolni, hogy az ember ne rosszat akarjon, ne helytelent akarjon, ne olyasmit akarjon, ami most jónak látszik, holnap meg kiderül, hogy hamis és hazug. Tehát a Biblia szerint az értelem megújulásának a vezetésével helyrehozható az emberben az eredeti béke és az eredeti harmónia, úgyhogy a megváltozott, így is mondhatnám, a hívő értelem. Értelem irányítsa az embert, hasson az akaratra, persze az akarat ellene fog állni. Az akarat nem akarja megtenni azt, amit a hívő értelem mond neki. De itt következik egy olyan küzdelem, ami a keresztény életnek a küzdelme, hogy az ember az értelmével, az értelmét segítségül hívva és az Isten segítségét kérve tulajdonképpen legyőzi az akaratát, legyőzi a rossz akaratát, és az akarat is folyton folyvás megújul, megváltozik, és a szokása nem az lesz már, hogy a rosszat tegye, hanem már sok tapasztalata fűződik ahhoz, hogy az értelemnek igaza van, és a jót is lehet tenni, és a jó cselekvése vezet el igazán tulajdonképpen a jó élethez. Azt is mondhatnám, hogy a Bibliának ilyen rendkívül egyszerű tanítása van, hogy az értelem megerősödésével az akarat is fokról fokra meg kell, hogy változzék, de csak úgy, hogyha komolyan vesszük ezt a küzdelmet. Mert ha ezt a küzdelmet nem vesszük komolyan, akkor itt befurakodik ebbe a dologba egy olyasmi, amiről eddig még nem beszéltem, de hát az emberek erről sokat beszélnek, és ezek az érzelmek. Ha az ember nem tanul meg egy megváltozott értelemmel élni, és halogatja azt, hogy ezt a küzdelmet fölvegye az akaratával szemben, akkor az emberi életbe benyomulnak az érzelmek. Az érzelmeknek itt semmi keresni valójuk nem lenne. Itt az értelem és akarat küzdelme folyik. Az érzelmeknek hol van keresni valójuk? A Biblia szerint itt. A Biblia szerint az érzelmek a helyes gondolkodás, helyes döntések első pont. A jól irányított akarat után azért állnak a harmadik helyen, mert hogyha valamit jól csinálunk, azután egészséges és azután természetszerű, hogy jó érzések vesznek birtokba bennünket. Tudom, hogy mi a helyes gondolkodás, tudom, hogy küzdenem kell az akaratommal szemben, és Isten ehhez erőt ad, ezért, ha jót teszek, ha sikerül valami jót megtenni, akkor jól érzem magam. Nem akkor érzem jól magam, amikor rosszat teszek meg, amikor az akaratomat hagyom, hogy elszabaduljon. Ugye két emberi magatartás van. Aki nem küzdi meg ezt a harcot, az tulajdonképpen jól érzi magát akkor, amikor a másik embert a hideg kirázza. Vagy amikor rosszul érzi magát. A keresztény ember azért egészséges ember, mert tudja jól azt, hogy mi az Isten akarata, és erre mindjárt rá fogok térni. Tudja jól azt, hogy az Isten mihez ad erőt, és hogy legyőzhetjük az ellenszegülő, a jónak ellenszegülő akaratot, és mennél több győzelmet aratunk az életben, annál több jó érzés vesz bennünket birtokába. Ez az egészséges élet. Az érzelemnek itt semmi keresni valója nem lenne, és az embereknél sajnos az érzelem ide szokott befurakodni. Az értelem nem elég erős, halogatja a döntéseket, az akarattal a küzdelmet nem veszi fel. Erre mi jön az ember életében? Sajnáltatja magát az ember, kedvez magának, keresi a jó érzéseket, hogy ő jól érezze magát, ő jól akarja érezni magát. Teljesen egészségtelen felfogás. Sajnos a mai világban az egészségtelenség világát éljük, nap-nap után ezt tapasztaljuk. Az emberek nem nagyon gondolkoznak, a küzdelmet nem szokták meg saját magukkal és az akaratukkal, ők jól akarják érezni magukat. Hát a sorrend így bomlik fel, hogy az első az érzelem, jól akarom érezni magamat. Ennek aztán mindent alávetek, csak hogy én jól érezzem magamat. A második az, hogy mit akarok, és a harmadik, ha van, akkor az értelem. Nem haladok tovább, mert tudom jól, hogy bizonyos értelemben fárasztó is lehet az ilyen filozófikusnak tűnő elmefuttatás, én remélem, hogy nem annak veszik, és nem puszta teóriának. Aki végig akarja ezt követni teljes mélységében, ajánlom Vankó Zsuzsának a Boldogság törvénye című könyvét, amely bibliai etika, tehát a Biblia erkölcsi rendszerét foglalja össze, és hát ezt nagyon mélyen megvilágítja, hogy minden emberben ez a küzdelem van. Csak az a kérdés, hogy ki mit helyez első helyre. A kereszténynek ez a sorrendje az életében. Aki még nem fogadta el Istent és az Isten igazságát, óhatatlanul ez a sorrend az életében. De mielőtt tovább mennék, és említettem önöknek, hogy egy kicsit hosszú lesz ez a meditáció, éppen 3/4 órás is volt, erre számoltam, mert versek is elhangzottak, mielőtt rátérnék a befejező két nagy kérdésre, hogy mi az Isten akarata? Mit jelent ez most ennek a hátterén, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is? Hogyan tudjuk követni az Isten akaratát, illetve hogyan biztos, hogy nem követjük az Isten akaratát? Egy zenei közbejátszás is megtörténik, mégpedig az, amit felírtam a táblára. Rendkívül szép zenemű fog felhangozni. Meghallgattuk már az eddig előadásaink során Luther feldolgozásait, mi atyánk feldolgozásait. Luther koráját Bach is felhasználta, és van Bachnak is egy csodálatos mi atyánk, ja, dallamra mondom, hogy csodálatos, de most nem ez az eredeti Bach mű fog elhangzani, hanem ez ihlette Kodály Zoltánt a két világháború között, hogy a Bach művet áthangszerelje, mégpedig gordonkára és zongorára. Perényi Miklós és Kocsis Zoltán ezt fogják előadni. Bach, Kodály, Vater unser in Himmelreich, tehát mi atyánk ki vagy a mennyekben. Figyeljük meg a jól ismert lutheri dallamot, hogy érezzük-e, és a hangszereléssel milyen sokat nyert ez a zene. Két zeneszerző találkozik, talán nem is gondoljuk el, hogy Bachhoz, Kodálynak valami köze van, de így köze van, közvetlenül is, és egy nagyon figyelemre méltó, körülbelül 5 perces zenemű hangzik most fel, tehát Bach, Kodály, Vater unser in Himmelreich. Kedves hallgatók, most térnék rá akkor az előadás második nagy kérdésére. Tulajdonképp mi az Isten akarata? Amikor Jézus arra tanította itt a követőit, hogy ezt naponként idézzék maguk elé, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Hát éppen ez nagyon sok ember kérdése. És nem csak ateista emberek kérdése, vallásos és komoly keresztény hitre törekvő emberek kérdése, hogy honnan ismerhetem fel az Isten akaratát. Mi az Isten akarata? De ezt ne úgy általánosságban mondják meg nekem, hanem ma mi az Isten akarata, vagy holnap után mit kell tennem? Jézushoz is így mentek oda a János evangélium a 6. fejezete szerint egyszer a tanítvány, hogy Mester, mit kell, hogy cselekedjünk, hogy az Istennek tetsző dolgokat cselekedjük? Mi az Isten akarata? Kedves hallgatók, erre a kérdésre adandó válaszban két alapvető Biblia vers jön a segítségünkre. Két Biblia vers kezdődik ezzel a kifejezéssel, hogy az az Isten akarata. Ezt a két Biblia verset nagyon meg kell becsülni. Itt van a második sorban fenn a táblánkon, az első, a Timóteusi első levél 2. fejezet 4. verse. Az Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Mindjárt visszatérek erre a Biblia versre, fölidézem a másodikat. Az első Tesszalonikai levél 4. fejezet 3. verse így hangzik, az Isten akaratja pedig a ti szent élételetek. Ez a Bibliában két olyan alapbiblia vers, amelyen az egész életünkben gondolkozhatunk. Nyilván akkor én most csak egy töredékét fogom itt felvillantani a tanításaiknak, de ha csak ennyire pillantunk bele, már is sokat nyerünk. Mit is mond az első vers? Két dolgot állít. Az Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön. Tehát Isten mindent ennek rendel alá, hogy az embert az örök életben részesíthesse, hogy az embert elvezethesse az örök életre. Hogy az ember feltámadjon és ott legyen az Isten közelében a feltámadás után az újjáteremtett mennyen és földön. Isten minden emberre úgy néz, úgy tekint, mint akivel szeretne ő maga az Isten örökké élni, akivel szeretné megosztani az életet örökre. Az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön, és még hozzáteszi, hogy az igazság ismeretére is eljusson. Tudnék, ez a második mondat, ez azért fontos, vagy fél mondat, mert ez azt mondja el, hogy Isten akarja, hogy eljussanak az emberek az örök életre, de csak egyféle módon lehet, hogyha az ember igazságos lesz. Ha az ember itt a földön megváltozik, és az igazságtalan, magának élő, magának kedvező, önző emberből igazságos emberré válik. Isten nem fogadhat be igazságtalan embereket az örök életre, mert akkor újra ugyanezt tennék, mint ebben a földi történelemben. Ezt az Ézsás könyve 26. fejezete mondja ki határozottan, hogy ha kegyelmet nyerne itt a gonosz, és nem tanulna igazságot, akkor az örök élet földjén is csak a hamisságot nézné. Tehát az Isten erről nem mondhat le. Isten nem úgy akar elvezetni az örök életről, hogy valami kedvezéssel, valami elvtelen kiskapun keresztül elvezetni az embereket az örök életre, hanem Isten úgy akarja az embert az örök életben részesíteni, hogy itt a földön az Istennek minden törekvése arra irányul, hogy megváltoztassa az embert, megigazítsa az embert. Tehát megjobbítsa az embert. Az Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. És ezt az utóbbi félmondatot részletezi a második igevers, az Isten akaratati szenté lételetek. Szenté lenni, ugye sokak szemében ez olyan furcsa kifejezés, mert azt mondják, hogy ugyan kérem, hát én szent fazék legyek, vagy én legyek szent, az tőlem távol van, nekem az nem kell. Persze sokat tett azért az eltorzult hatalmi kereszténység, hogy a szentséget, vagy mondhatnám boldoggáavatásnak is, vagy szentélyavatásnak is, különböző fokozatai vannak ennek, hogy ezt jól lejárassák. Mert akkor, amikor évekig vagy évszázadikig tart egy boldoggáavatás, vagy egy szentélyavatás, és ott ugye a középkori kódex szerint ugye már a második fokozatban a szentélyavatásnál azért legalább 7, de jobb, hogyha 9, de még jobb, ha 15, de az se kutya, hogyha 50 csodát tudtak mellékelni. És aztán amibe került, abba került azért a csodáknak, elő kellett állniuk. Hát így aztán jól lejáratták ezt, hogy szentélétel. Így aztán azt mondták az emberek, hogy jó, hát van Isten, meg kell a vallás, de hát azért ez már túl sok. Kedves hallgatók, csak azért érek ki erre, nem egészen jó dolog talán így pedagógiailag, hogy én ennyit beszélek az egyháztörténelemről, most éppen így hozta a sora a témánknak, de csak azért beszélek ennyit erről, mert a Biblia nem ezt érti a szentélételem. A Biblia nem azt érti, hogy majd emberek megvizsgálják a halálom után, hogy mondjuk a koporsómnál hány embernél történt csoda, vagy nem azt mondja a Biblia, hogy ez és ez az emberi vélemény és dokumentum fog majd engem szenté avatni. A Biblia azt mondja, hogy az embert azt teszi megváltozott emberré, azt teszi szenté, hogy először az értelmével keresi az igazságot, átadja-e magát a felismert igazságoknak, és utána az élet küzdelmével az értelmét és az akaratát kívánja-e összhangba hozni, mégpedig olyan módon, ahogy Jézus mondta a hegyi beszédnek talán az egyik legmegrendítőbb kijelentésében, a Máté evangélium a 5. fejezet 29. és 30. versében, amikor azt mondta Jézus, hogy ha valaki az értelmével már mindent belátott, már tudja, hogy mi a helyes út, tudja, hogy mi az igazság, de látja azt, hogy ő valami rossz dolgot akar közben, valami tisztességtelen vagy erkölcstelen dolgot, ő neki meggyőződése van az igazságban, de mégis hát ugye az ösztönei, vagy a vágyai, vagy a kívánságai hajtják, akkor azt mondta Jézus, hogy inkább vájt ki a jobb szemedet, és inkább vágd le a jobb karodat, ugye ez képletes értelemben értendő, nem szó szerint, hogy a csírájában folytsál el mindent, ami megakadályozna azt, hogy te épp és egészséges és egységes ember legyél, mert hogyha nem lesz benned egység, akkor nem tudod odaszánni magadat az Istennek. Most ez a fontos dolog, a szentség az annyit jelent a Bibliában, hogy oda szentelem, oda szánom magamat, mire? A jóra. Tehát tulajdonképpen ezért mondja Pál, hogy az Isten akaratja a ti szenté lételetek, mert ezt minden ember megtanulhatja, minden ember szent lehet. A szentség vagy a tökéletesség egyetemes emberi élet cél, ahogy az előbb idézett Etika című könyv egyik fejezete is mondja, a tökéletesség, mint egyetemes emberi élet cél. Mert a Biblia szerint olyan tökéletesség van ezen a világon, de ez van, ez létezik, amikor valaki keresi az igazságot, megragadja az igazságot, és hagyja, hogy őt is megragadja az igazság, és teljes erejével úgy szeretne élni, ahogy a fölismert igazságai kérik tőle. Oda szenteli, oda szánja magát erre. Pál a Római Levél 6. fejezetében nagyon sokat beszél erről, talán ezt a részt ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Tehát az Isten akarata így valósul meg az ember életében. Az Isten mindenki felől jót akar. Az Istenben soha nincs hiba ilyen tekintetben. Hiba bennünk lehet, és ezért tanított Jézus arra, hogy mindennapos kérés legyen ez, hogy legyen meg a te akaratod, mert tulajdonképpen az egész emberi életünk ebből a szempontból mi egyéb, mi más, mint hogy összhangba hozni magunkat Istennel, az Isten gondolkodásával és az Isten akaratával. Ő ezt akarja, ő ebben a kezdeményező, és a legtöbbet ő teszi, de hogyha a mi magunk részéről nincs erre válasz, és nincs közreműködési készség, akkor az ember nem szentelődik meg, akkor az ember nem jobbul meg, és akkor az ember nem jut el az örök életre. Kedves hallgatók, olyasmit a Biblia nem mond, hogy az Isten elmondaná az akaratát napra lebontva, hogy úgy mondjam, kazuisztikusan, hogy most erre menj, arra menj, vagy ezt csináld, vagy azt csináld. Ismerős példákat említek önöknek, talán a Bibliának a két legnagyobb példája az Ószövetségben József története, az Új Szövetségben meg Pál apostol története. Józsefnek az Isten hogyan nyilvánította ki az akaratát? Józsefnek az Isten adott álmokat 17 éves korában, és tudomására hozta nagyon szemléletesen az akaratát, ami 22 év múlva teljesedett be. 22 év múlva. Az, amit látott József az álmaiban, az egészen pontosan 22 év múlva vált valóra. Józsefnek mi volt a feladata? Józsefnek az volt a feladata, hogy az Isten akaratát megismerve, napról napra ő maga ezt a küzdelmet megharcolja. Mit jelent ez, hogy azt mondtam, hogy az Isten akaratát megismerve? Az Isten akaratát hogy lehet megismerni? Úgy, hogy villám cikázik az égből, vagy minden nap felíródik az égre valami parancsolat, vagy törvényszabály? Nem. Az Isten akaratát úgy lehet megismerni, hogy a Biblia szerint az egész Szentírás nem más, mint az Isten akarata. Az Isten beszéde, az Isten törvénye, vagy az Isten akarata, ezek teljesen ugyanazt annyit jelentenek a Bibliában. Amit mond az Isten, azt gondolja. És amit gondol az Isten, azt akarja. Ne felejtsük el, hogy Istenben teljes összhang van. Istenben nincs olyan, hogy mást gondol és mást akar. Isten, ahogy gondolkozik, aszerint akar dolgokat. És ahogy gondolkozik és akar, azt mondja el. Tehát Isten, amikor az emberiségnek adott egy könyvet, és ez a Szentírás, akkor a Szentírásban benne van az, amit az Isten gondol és akar. Ezt nevezi így a Biblia, hogy az Isten törvénye, az Isten akarata, az Isten beszéde. József táplálkozott ebből. József felidézte az egyiptomi fogságában is az Isten törvényeit és az Isten akaratát. Így hárított el például Potifárnénak is a közeledését. Hivatkozott az Isten törvényére, az Isten akaratára. Így élt a hatalom csúcsán is, nem részegedett meg a hatalomtól, ő az Istennek rendelte alá magát, és beteljesedett az Isten akarata úgy, ahogy azt 22 évvel azelőtt a József tudomására hozta. Ez úgy teljesedett be, hogy József használta az értelmét, a természetes képességeit, megküzdötte a hitnek ezt a szép harcát, hogy majd később Pál apostol mondja, és elérkezett arra a szintre, hogy mindig készséges és engedelmes volt, amit az Isten akart, abba az akaratba szinte, hogy úgy mondjam, észrevétlenül, noha nagyon tudatosan belesimult a József akarata. Amit Isten akart, végre tudta hajtani József által. Pál apostolnak is előre megmondta az Isten, hogy mire választja ki. De ott is évek és évtizedek múltak el, hiszen Pál apostol a megtérése után ugye 3 évig Arábia sivatagjában tartózkodott, 14 évig a szülővárosában. Legkevesebb 17 év, mire Pál apostolból egy olyan tevékeny igehirdető lett, hogy elindult és az egész földközi tenger medencéjében hirdette az evangéliumot. Tehát tulajdonképpen azért említettem ezt a két ismert példát, hogy a mi életünkben is így van ez. Itt térnék rá egy kicsit arra, hogy hogyan nem érvényesül az Isten akarata. Úgy nem érvényesül az Isten akarat, hogy valaki azt mondja most, hogy én szeretném tudni, hogy mit akar az Isten, nekem most mondja meg, és nekem ezt valahogy hozza tudomásomra. Sok embertől hallottam, eléggé elszörnyűködve, még magukat kereszténynek való emberektől is, hogy a Bibliát is erre használták. Kezembe vettem a Bibliát, felütöttem. Mi az Isten akarata? Hát mondjuk azért van pár tucat kijelentés itt mondjuk egy lapon, amit felütünk. Nem tudom, hogy most amire először esett rá a tekintete, vagy amit először tudott úgy elfogadni, mint Isten akarata. Tehát így soha nem érvényesül az Isten akarata. Elnézést, hogy megint egyháztörténelemről beszélek, de szegény Szent Ágoston is erre mutat példát a Vallomások című könyvében, hogy a milánói kertben téblából ugye a nagy rétor és a nagy művelt ember és ugye van már egy törvénytelen gyermeke, van egy elrontott élete, van egy össze-vissza kuszált gondolatvilága, érzelemvilága, és ott jön-megy, oda megy a padhoz, és felüti a Bibliát. Épp a Római Levél 13. fejezeténél. És erről akarja elhitetni az olvasót, hogy ez helyezte őt más kerékvágásba. Én nem azt mondom, hogy sokszor lehet így tenni, hogy a Bibliát tudakozzuk, de nem úgy, hogy felütjük valahol, hanem úgy, hogy olvassuk. Én is hallottam már ilyen esetet, hogy egy asszonynak meghalt rákbetegségben a gyermeke, és nem tudta, hogy miért kellett a gyermekétől ilyen gyorsan elválnia. De az nem felütötte a Bibliát, hogy majd Isten ad egy gyors vigaszt, egy gyors balzsam cseppet, hanem elkezdte olvasni a Bibliát, és olvasta napokig. És bevallotta, hogy neki még most se volt békéje, még mindig nem találta meg, hogy miért engedte meg Isten azt, hogy ő neki a gyermeke is olyan lelki állapotban is, hogy meghalt, miért engedte meg ezt az Isten. Aztán még tovább olvasta, aztán napokig, aztán hetekig, és aztán néhány hét után találta meg azt a Biblia verset, ami az ő gyötrődésére, az ő problémájára válaszolt. Tehát úgy az Isten akaratát nem lehet megtalálni, hogy valami csodában akarunk hinni, és azt mondjuk, hogy majd felütjük a Bibliát, vagy majd valamit üzen az Úr. Mondom, a hátamból sokádzik, most már tényleg egyháztörténelemre nem terjeszkedem ki, és nem is mondok felekezeteket sem, meg emberi viszonyulásokat sem, de hogyha ezzel tetszenek találkozni, akkor tessenek ettől félni. Mert Isten így akarja az összhangot helyreállítani bennünk. Az összhang helyreállítása időt igényel, küzdelmet igényel. Nem egy varázsütésszerű valamilyen csodát feltételez, hogy most majd az Isten nyilvánítsa ki az akaratát. Mások jelet kívánnak az Istentől. Istenem, mutasd meg a te akaratodat. Adjál nekem egy jelet. Egyik régi barátom mondta el, biztos már sokszor elmondtam itt a történetet, elnézést, de nagyon ide kívánkozik, hogy ő gyerekkorában nem tudott ezzel mit kezdeni, hogy Isten akarata, és lefekvés előtt arra kérte a jó Istent, hogy az ablak egyik sarkában van egy cserépvirág, most ő azt kér, hogy Isten csak ennyit mutass meg, hogy az egyik sarokból menjen át a másik sarokba az a cserépvirág. Többet én nem kérek. A föld ne forogjon fordítva, ne történjenek hatalmas égi jelek, csak az a kis virágcserép, az a fél kiló, azt a pár centit tegye meg ettől eddig. És hogyha ezt megmutatod Istenem, akkor már tudom, hogy mi az akaratod, és hiszek benne. Ki tetsz meg biztos talán, hogy a virágcserép nem ment. Nem ment egyik oldalra a másikra. Ne kérjünk jeleket akkor, a Biblia szerint, amikor az Isten a Bibliában világosan elmondta, hogy mi az ő akarata, a törvényeivel. Ne olyanok legyünk, mint az egyszeri ember, aki megismerte a 10 parancsolatot, és benne azt, hogy ne lopj, és utána azt mondta, hogy jó, most már ezt magamévá teszem, előtte majd imádkozom azért, hogy Isten segítsen a lopásban. Tehát ne ilyenek legyünk. Ha mi tudjuk azt, hogy az Isten akarata az, hogy ne lopj, akkor ne gyártsunk magunknak eszméket, hogy te azért valamilyen módon Istenem segíts hozzá ahhoz, talán majd átkereszteljük, hogy ez nem is lopás. Vagy mert mások is teszik, hát tulajdonképpen ez a világnak a rendje. Szóval ilyenekben ne menjünk bele. Az ember ne kérjen akkor jelet az Istentől, amikor az Isten világosan elmondta a törvényeivel, hogy az ember mihez tartsa magát. Ne legyünk Bálámok. Jaj, de naív ember voltam, amikor még 10 évvel ezelőtt az egyik könyvkiadó megbízott, hogy írjak a Bibliáról valamit. Hát melyik volt az első történet, amit én kidolgoztam, a Bálám története? Hát erről annyira magukra ismertek az emberek, hogy azt mondták, hogy ebből aztán könyv nem lesz. Hát maga leírta azt, ami benne van a Bibliában, és benne van az életben. Tudnék, miről szól a Bálám története? Olvassuk el Mózes 4. könyve 22. fejezetétől. Arról szól, hogy Bálám pontosan tudta, hogy mi az Isten akarata. De amikor jöttek hozzá ezek a bizonyos moábita küldöncök, akik hozták az aranyat meg az ezüstöt, hogy megfizetünk téged, csak profétálj az Isten ellen, akkor a Bálám elkezdett gondolkozni azon, hogy hát tulajdonképpen maradjatok itt, szálljatok meg nálam, majd megkérdezem az Istent. Ez is a jelkíván. Majd megkérdezem az Istent, hogy mi az akarata. Hát ő nagyon jól tudta, hogy az Istennek mi az akarata. Hát ha valamit világosan tudunk, akkor ne kérdezgessük az Istent, mert akkor biztos mindig egy más valaki fog válaszolni. Ez az ördög. És az ördög megmondta Bálámnak, hogy mit tegyen. És a végén elment prófétálni, sok pénz ütötte a markát, de az egész élete eltorzult és belebukott ebbe a tisztességtelen játékba. Tehát tulajdonképpen akkor, amikor az Isten akaratát mi megismerhetjük a Bibliába, akkor ne kérjünk jelet. Isten csak egy esetben engedte meg a jelkérést Izrael történetében, nemzeti nagy sorsdöntő csaták előtt, vagy sorsdöntő nemzeti választások előtt. Akkor el lehetett menni a főpaphoz, a királynak, és megkérdezhette az Úrimot és a Tummimot. Ugye a főpapnak a melle előtt volt ez a díszes ruhadarab a 3x4, tehát 12 drágakővel, és a 12 drágakő jobb és bal oldalán, mint nekem is itt van, tehát ez a két ilyen rész, tehát itt volt két ilyen gomszerű tünemény, ez volt az Úrim és a Tummim, és annak az elsötétülése, illetve a megvilágosodása mutatta meg az Isten szándékát, akkor, amikor egy nemzeti sorstragédia, egy nemzeti sorsválasztás küszöbén voltak. Vagy még hogy nem lehet megismerni az Isten akaratát, hogyha nem ismerjük meg önmagunkat? Sokan küzdenek ezzel például, hogy mihez van tehetségük, mik legyenek. Mi az Isten akarata? Most én mondjuk atomfizikus legyek, vagy pedig vályár. Ugye milyen érdekes kérdésfeltevés? Hát az Isten adott az embernek természetes képességeket, hát jó lenne megismernünk magunkat, mert azért az atomfizikus felé más dolgok mutatnak, mint a vályár felé, különben mind a kettő nagyon tisztességes foglalkozás, egyik se lenézendő a másik kárára, de hogyha valaki annyira nem ismeri magát, hogy vályár létére atomfizikus akar lenni, de fordítva is, atomfizikusi képességekkel vályár akar lenni, hát ott megint csak baj van. Tehát az embernek a természetes képességeit használva, a Biblia fényébe nézve, a bibliai igék kijelentéseibe nézve kell élni az életét, és akkor majd megesik az, hogy az Isten akarata, ha nem is ma meg holnap, jegyezzük meg, hogy 22 év múltán teljesedett be József életében, és 17 év múlva Pál apostol esetében. Ne várjunk olyan csodákat, hogy holnap mindjárt vályárok vagy atomfizikusok lennünk. Ugye ez nincs ilyen, nincs ilyen. Tehát az emberi világban is furcsán néznének az ilyen embere. Vagyis summa summarum, mert a vetítésünkre is időt kell egy kicsit hagynunk, és az időm jócskán letelt. Azt szeretném mondani ezzel a harmadik kéréssel kapcsolatban, hogy Jézus Krisztus azután fogalmazta meg ezt a kérést, miután egy ember tudja már, hogy mi az, hogy jó. Szenteltessék meg a te neved. Miután már egy ember küzd azért, hogy jöjjön el a te országod, azután is szükség van egy ilyen küzdelemre, hogy az ember alá tudja rendelni a gondolkodását és az akaratát Istennek. Ez egy mindennapos küzdelem Istennel és önmagunkkal. A keresztény élet küzdelem, de szép, hasznos és nemes küzdelem, mondja Pál apostol, amelyben mind jobban megismeri az Istent is, és megismeri önmagát is. És még egy befejező gondolatot is hadd mondjak, és ezzel át is mennénk már a negyedik kérésre, a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma kérésre. Nem tudom, hogy mit tetszene gondolni, hogy Jézus miért tette ezt hozzá, hogy legyen meg a te akaratod, és nem csak ennyiből áll, nem csak ennyiből áll ez a kérés, én csak nem írtam ki a táblára, mint a mennyben, úgy a földön is. A Biblia szerint Isten akarata a mennyben érvényesül. A mennyben senki rosszat nem akar. A mennyben az el nem bukott angyalok ugyanazt szeretnék, amit Isten szeretne. Azt mondja a Szentírás, hogy az angyalok vágyakoznak betekinteni a földünkre, mert sajnálják ezt az emberiséget, hogy az emberiség hogy engedheti meg magának, hogy állandóan rombol, pusztít, és állandóan helytelen gondolkodásával a helytelen akarata dolgait viszi véghez. A mennyben csodálatos összhang van. Amikor János apostol betekintett a mennybe, a Jelenések könyve 4. és 5. fejezetét tessenek ezzel kapcsolatban elolvasni, hát az egy olyan nyugalom volt és olyan békesség, vagy amikor a három tanítvány ott volt, ki tudja, hol Izraelben a megdicsőlés hegyén Jézussal, akkor nem azt mondták, hogy jöjjünk le a hegyről, és most már térjünk rá a napi foglalatosságainkra, hanem azt mondta az a három tanítvány, tehát Péter, Jakab és János, hogy Uram, olyan jó itt nékünk. Hát készítsünk egy sátrat neked, meg Mózesnek, meg Illésnek. Olyan jó itt, mert békesség volt, mert nyugalom volt, amire minden ember vágyakozik. A mennyben ott van a békesség és nyugalom. Miért? Mert az Isten gondolkodását elfogadva isteni akarat szerint élnek a mennyei lények, az el nem bukott mennyei lények. Itt a földön sajnos teljesen Isten akarata soha nem fog érvényesülni. Ettől az illúziótól óv bennünket a Biblia, hogy majd minden ember el fog jutni az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára és Isten szerinti akaratra, de elvileg minden ember eljuthat. És hogyha egy ember megküzdi ezért az életében, akkor az embernek ott van az a keskeny út, ahogy Jézus mondja, hogy az életében meg fog valósulni az Isten akarata. Ez egy hatalmas élet, nem? Nem tudom, hogyha ezt így kimondom befejezésül, hogy van olyan élet, ahol az Isten akarata megvalósul, hát az milyen szép, az mennyire győzelmes, az mennyire békés és kívánatos élet. Nem kell erre törekednünk, hogy ne kellene, ez kellene, hogy az embert hevítse és mozgassa, hogy bárcsak az életemben, meg hát persze a példán nyomán más emberek életében is, az legyen, amit az Isten akar, mert ha nem az lesz, amit az Isten akar, hát milyen világban élünk mi? Isten szerinti világban, vagy pedig egy embernek ellenséges világban. Kosztolányi Dezső így mondja, hogy egy embernek ellenséges földgolyón élünk. Mi tettük ellenségessé a világot? Minden pillanatban és minden zúgban a veszélyek özöne néz ránk. Ha mi nem tanulunk meg Isten akarata szerint élni, ezt is elmondtam már önöknek, olyan ez a világ, mint egy aláaknázott terület. Ha egy rossz lépést teszünk, akkor felrobban, és az életünknek vége van erkölcsileg vagy lelkileg. Aki megtanul Isten szerint élni, és az Isten akarata szerint élni, annak az élete nem fog felrobbanni. És az tudja, hogy az Isten mindig tökéletesen elgondolja ezt az életet, és hogyha a két akarat összesimul, és ez az utolsó versünk, egy ismeretlen német költő mondja, az Isten nem ejt hibát. Az Isten nem ejt hibát. Az Isten, ha engedjük, hogy az akarata érvényesüljön az életünkben, akkor az ellenséges világban is egy nyugodt, békés és boldog élethez tud elvezetni.
Nem ejt hibát. Ismeretlen szerző után németből fordította Turmezei Erzsébet. Ha különösnek, rejtelmesnek látszanak Isten útjai, ha gondok örvényébe vesznek szívem legdrágább vágyai, ha borúsan búcsúzni készül a nap, mely csak gyötrelmet ad, egyben békülhetek meg végül, hogy Isten sosem ejt hibát. Ha tervei igen magasak, s irgalmak kútja mély nekem, ha a támaszok mind inognak, ha nincs erő, nincs türelem, s tekintetem sehol célt nem lát, vaksötét könnyes éjen át, egy szikrácska hit vallja mégis, hogy Isten sosem ejt hibát. És ha szívem megoldhatatlan kérdéseknek betege lett, mert elkezd kételkedni abban, hogy Isten útja szeretet, minden elfáradt sóvárgásom békén kezébe tehetem, s elsuttoghatom könnyek közt is, ő nem ejt hibát sohasem. Azért csend szívem, engedd múlni a földi múló életet. Majd a fényben látni, ámulni kezdesz, mindig jól vezetett. Ha a legdrágábbat kívánja, a legsötétebb éjjel át menekülj a bizonyosságba, hogy Isten sosem ejt hibát.
Kedves hallgatók, ennek a témának, a Legyen meg a te akaratod témának csak egy képzőművészeti illusztráció sorozata kívánkozhatik ide a legnagyobb. És amit a művészek a legmélyebben is ábrázoltak, és amiről nem beszéltem, de a vetítés során, rövid 30 képes vetítés során szeretnék beszélni, hogy Jézus hogyan küzdötte meg ezt a küzdelmet. Neki is összhangba kellett jutni az Isten akaratával, és ennek a küzdelemnek a legforróbb pontja a Gecsemáné kertbeli küzdelem volt, és ennek a feldolgozásait nézzük most meg.
Ahol erre a heves küzdelemre sor került, hiszen Jézus, hogy emberré lett, Jézusnak tökéletes volt az értelme, amit hozott a mennyből magával, az gyorsan külön tudta választani az igazságot és hamisságot, és mégis még egy tökéletes értelemmel is, azzal együtt is küzdeni kellett Jézusnak azért, hogy az akaratát teljesen összhangba hozza az isteni értelmével, hiszen Jézus emberi természetet is örökölt, és ez a küzdelem, amely ilyen hevesen lezajlott, ez a Gecsemáné kertben zajlott le, Jézus elárultatásának az éjszakáján, a Gecsemáné kertet látjuk a mai állapotában, a sok olajfával, ugye az olajfák kertje van itt, ennek egyik része a Gecsemáné kert. Több évszázados olajfák vannak ma is ebben a kertben. Jézus a tanítványaival valamelyik ösvényen jutott fel a hegynek az oldalára, és mielőtt elfogták volna, Jézus itt imádkozott, méghozzá vérverítékkel verítékezve. Van képzőművészeti feldolgozás is a Gecsemáné kertről, méghozzá magyar mestertől, vagyis Csontvárinak az Olajfák kertje című századelei festménye. Háttérben látjuk a Gecsemáné kertet, előtérben a Dávid tornyát és Jeruzsálem századelején megmaradt házait. Az első feldolgozás, amely ránk maradt, az időszámításunk szerinti 6. századból való, tehát ezt a képzőművészet viszonylag későn tudja megragadni ezt a küzdelmet, hogy Jézus az isteni akarat érvényesüléséért folytat. Ez Ravenna mozaikja, de ezek a bizánci stílusú mozaikok nem tudják még igazán kifejezni Jézusnak a küzdelmét, mégpedig azért nem, mert egy hibás vallási tanítás áll Bizánc hátterében, és ez pedig az, hogy Jézus tulajdonképpen csak külsődlegesen volt ember, ő teljesen Isten maradt. Ugye a monofizitizmus és nesztorianizmus küzdelme teszi ki a bizánci stílusú kereszténység történelmét, és ez mind a mai napig nyögi ez a kereszténység, hogy nem tud igazán küzdelmet ábrázolni sem Jézusnál, sem pedig a tanítványoknál. Ravenna után hadd mutassam be a velencei Szent Márk székesegyháznak szintén bizánci ihletre való feldolgozását, már a 13. században vagyunk. Itt is tulajdonképpen magával Jézussal nem tud mit kezdeni, Jézusnak az arca az égvilágon nem sokat fejez ki. Az a hihetetlen küzdelem, ami ott volt Jézusban, amikor megérkezett az olajfák kertjének az aljára, és addig zsoltárokat énekeltek, azután pedig kezdett szomorkodni és gyötrődni. És azt mondta, hogy szomorú az én lelkem, mint halálig, és azt imádkozta, így kezdte az imádságát, hogy atyám, minden lehetséges néked. Ha lehetséges, múljék el tőlem ez a keserű pohár. Nem tudja még ez a bizánci stílust ápoló mester ezt ábrázolni, és csak a másodlagos jelekkel tud valamit kifejezni, tehát az attribútumokkal, háttérben az arany, az isteni létteljesség, előtérben pedig ez a kopár szikla, a bogáncsokkal, a kórókkal, az értéktelen növényzettel, a lepusztult emberi világ, tehát ennek a kettőségét valahogyan ezt tudja érzékeltetni. De Jézusnak ezt a hihetetlen nagy küzdelmét eléggé statikusan, mereven ábrázolja, és nem tud igazán lelket belevinni. A bizánci művészet később is a keresztre feszítést szinte nem is ábrázolta, vagy hogyha ábrázolta, ugye bizonyos szemtelenséggel ábrázolta, a pantokrátor ábrázolásokra helyezvén a hangsúlyt, és a feltámadás ábrázolásokra. Ugyanilyen bizánci stílus látható Monreale mozaikján, de itt már a filmszerű előadásmód egy kicsit többet mutat, hiszen ott fent látszik Krisztus küzdelme és az angyal, hogy megerősíti a kezében a keserű poharat, és lent pedig, hogy visszajön és a három legszeretettebb tanítványától kéri, hogy küzdjenek vele együtt. Tehát ez a filmszerű, ugye a régi koroknak ez volt a filmje, hogy egy képmezőn több vagy kettő vagy három mozzanatot ábrázoltak, ez valamit sejtett abból, hogy itt kockán forgott a világnak a jövője. Ha Jézus nem tud küzdeni és nem tudja legyőzni a maga akaratát, akkor elvész a világ. Ha Jézus visszalép az áldozata elől, elvész a világ, mindenki a maga bűnért kell, hogy meghaljon. Jézusnak a Getsemáné kertben volt a leghevesebb a küzdelme, és nem a Golgotán. Az itáliai művészet csak a 14.-15. században szabadul meg ettől, valahol Mantegna közelében, akinek a képét most látjuk, aki már egy bizonyos súlypontot helyez a tanítványok borzalmas elalvására is, talán... Tehát előtérben a három tanítvány és középütt pedig Jézus, ahogy ő megharcolja a küzdelmet, a tanítványok nem harcolják meg. Az értelmükkel nincs baj a tanítványoknak, hiszen Jézus maga mondja, hogy a lélek kész. Ezzel kapcsolatban olvastam a Jézus életet című könyvben, hogy ha a lelkünkben egyedül csak az értelem lenne, akkor könnyű lenne a dolgunk. De a lelkünkben az értelem mellett ott van az akarat is. És ezért nehéz a dolgunk. Mert a lélek ugyan kész, de a test, a természet erőtelen. Le kell tehát győzni a természetet. A tanítványoknak a borzalmas elalvását kezdik aztán itt a művészek kiaknázni a 14.-15. századtól fogva Bellininek és más itáliai mestereknek a képein láthatjuk ezt. Vagy a német fafaragványok világában Hans Riemenschneidernél a 15. század végén előtérbe kerül már Jézusnak a fokozottabb küzdelme, hogy Jézusnak is késhegyig menő küzdelmet kellett folytatnia az akaratával, hogy mindazonáltal ne az legyen, amit én akarok, imádkozta Istennek, hanem amit te is. Ezt Jézus háromszor tért vissza, és harmadjára tudta legyőzni. Miközben, ugyancsak Hans Riemenschneider fafaragványát látjuk, a tanítványok édesdeden alszanak. De hát ez vezette őket botrányosabb helyzetbe. A szerb-boszniai művészet egyik alkotását is hadd mutassam be, ez 16. századi jelenetezés. Előtérben a tanítványok rettentő elalvása, bal oldalt fönt már látjuk, hogy Júdás érkezik, egy kicsit furán közelíti meg a kertet, hogy csak úgy belép azon a kerítésen. Jobb kezében ott van a nagy pénzes zacskó, tehát erről lehet mindig Júdást azonosítani. A képnek azonban a középpontjában elvitathatatlanul Krisztus, és Krisztus csont most már úgy fizikailag legalább próbálja szemléltetni, hogy az arcától a láb ujjáig, és a kendőn ott látjuk a vérnyomokat. Hát ez egy óriási küzdelem lehetett, mert azért az emberből nem akármilyen alkalommal jön ki vércsepp. Ez nem akármilyen küzdelem, ez haláltusa volt. Jézus maga is érezte, hogy ha nem győzi le itt az akaratát, akkor elvész az egész világ. Botticelli ábrázolása már egy kicsit a reneszánsz vizeire vezet bennünket, ahol egy kicsit oldják ezt a feszültséget, hogy az angyal megerősíti, Ennek az a jelentősége a Biblia szerint, hogy nem kiveszi a kezéből a keserű poharat, hanem megerősíti a kezében. Nem azt mondja, hogy az atyának más lenne a szándéka, hiszen magad is tudod, Jézus, hogy együtt hoztátok a megváltás tervét, máshogy nem lehet megváltani az embert. Csak az Isten önkéntes halálával. Ezt meg kell tenni. Nem kiveszi tehát a poharat, hanem megerősíti. Előtérben itt a tanítványok elalvása katasztrofális, és ez a kerítés tulajdonképpen még inkább hangsúlyt ad erre, hogy itt két küzdelem van, illetve egy küzdelem, a másik pedig a küzdeni nem tudásnak a gyásza és szomorúsága. A magyar MS mesternek ezt a képét láttuk tavasszal a Nemzeti Galériában, baloldalt az árulás sárga ruhájában Júdás közeledik, és előtérben pedig a tanítványok elalvása megint csak beleilleszkedik a 16. század eleji helyzetképbe, hogy mások is ábrázolták. Így például Lukács van Leyden ugyanekkor ábrázolja ugyanezt a három mozzanatot. Balra fent látjuk Júdást a csapatokkal való érkeztében, jobbra fent Jézust, ott van a kehely is előtte, és elől pedig a legnagyobb képmezőben, hogy mi mennyire nem tudunk küzdeni, emberek. Tulajdonképpen a helyes küzdelem, a helyes küzdés, a mi atyánknak a későbbi részeiben ez fog majd előtérbe jutni, nem csak a mindennapi kenyérért való küzdésben, mert ott se lesz mindegy, hogy küzdünk a mindennapi kenyérért, hanem például a megbocsátás, hogy mennyire tudunk megbocsátani, ez is egy óriási küzdelem, vagy a kísértésekkel való küzdelem, tehát ha így akarom lenni, akkor a legyen meg a te akaratod után a mi atyánk a küzdelemnek a különböző válfajait mutatja meg és fokozatait. Nagyon sok vázlatot készített a Getsemáni kertbeli küzdelemhez. Rembrandt is az a festő volt, aki az életében sokat küzdött az akaratával, és különösen visszhangot talált a lelkében ez a történet. Nézzék meg Jézusnak ezt a gyengeségét. Igen, Jézus Isten volt, isteni értelemmel élt, de Jézus ember is volt. De ez az ember, Isten ember Jézus arra adott példát a Getsemáni kertbeli küzdelemmel, hogy igenis a legvégsőkig küzdjünk azért, hogy az értelem és akarat összhangja megvalósuljon az ember lelkében, mert ha nem áll össze ez az összhang, akkor utána csak bukás lehet a holnap és a holnap után. Ez az első vázlata Rembrandtnak, ez a második, hogy visszamegy a tanítványhoz és kérleli őket, és egy pillanatra föl is rezzennek, és nézzék meg Jézusnak azt a nagyon emberi vonásait. Igen, ő isteni értelem volt, isteni személyiség, de teljesen ember is volt. Mennyire más ábrázolás ez, mint az imént látott bizánci Jézus ábrázolások.